Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. A szatmárhegyi születésű Páskándi Géza író, költő, drámaíró, publicista, mint oly sok értelmiségi, az erdélyi 56-osok sorát gazdagította, ezért 1957-ben letartóztatták és 6 év börtönre ítélték. A Dunadelta egyik munkatáborába került. Szabadulása után áttelepedett Magyarországra, életműve körülbelül felét már az anyaországban jelentette meg. A rendszerváltás utáni első kötete volt a Pornokrácia, regényes kézikönyv, avagy Egy új vallás alapjai című kötet, ami egy esszeisztikus regény a romániai forradalomról és a Ceausescu házaspár kivégzéséről. Neobizánci környezetbe helyezte a cselekményt, a főhősöket Justinosnak és Justinának hívják, de a történések közötti hasonlóság egyértelmű. Páskándi ebbe a művébe beleírta minden fájdalmát és az általunk euforikusnak tartott felszabadulással kapcsolatos valamennyi dilemmáját. Szabó K. István rendező pár éve egy antikváriumban bukkant a Páskándi kötetre, és amint mondta, megragadta az írás dühe. Milyen düh árad a könyvből? Kérdeztük Szabó K. Istvántól.
Leginkább annak az embernek a dühe, aki életének egy részét elveszítette. Tudjuk, hogy ez vissza nem fordítható. Ugye őt az 56-os események után tartóztatták le, szimpátia tüntetés lehetett tulajdonképpen az oka, mint ahogy nagyon sokakat is letartóztattak az 56-os eseményeket követően, és 57-ben viszik őt el. És olyan évek következnek, amik tulajdonképpen nyugodtan kimetszhetők egy embernek a biográfiájából, mert abban nagyon sok építő dolog nincs, hogy a Duna kanálist építjük. Érdekes módon ő erről nagyon keveset vallott az követő időszakban, sőt, 70-es évek derekán, amikor elköltözik Magyarországa, ott sem igazán. Úgyhogy ez a 89-es fordulat és maga ennek a rendszernek a bukása és a Ceausescu házaspár kivégzése, mint olyan, vallja is és datálja, hogy akkor kezdte írni ezt az anyagot, amikor a tévében végignézte ezt a világszerte közvetített kivégzést. Ez nyitja meg őt, ez íratja ki belőle ezt a szörnyűséget, amely egyszerre látlelet, és ugyanakkor profécia arról, amit ő ebben a tranzícióban és ebben az egész változástörténetben lát.
Szabó K. István vágyott arra, hogy ez a szöveg színpadon is elhangozzék, és azt is érezte, hogy ez az anyag Erdélyben lenne igazán ütős. Tompa Gábor a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójának figyelmébe ajánlotta a Pornokráciát, és ő rábólintott. Így közel 50 év után ismét Páskándi darabot mutattak be a Sétatéri Színházban. Kár, hogy nem a 9. Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválon, hanem csak pár héttel később, hiszen ez a mű tökéletesen illett az idei seregszemle témájához. 35 évvel a rendszerváltás után. Na de a Pornokrácia nem adta könnyen magát, színpadra alkalmazása komoly dramaturgiai munkát igényelt. Ezt vállalta Besenyei Gedő István dramaturg, és a 180 oldalnyi szöveget kezdetben körülbelül felére szűkítette. Majd Szabó K. Istvánnal közösen 60, a színészekkel való munka során pedig 50 oldalnyira zsugorodott a mű. Hogyha esszeisztikus regény, akkor feltételezhető, hogy nagyon sok filozofikus eszmefuttatás van benne. Első körben ezekből vágott? Kérdeztük Besenyei Gedő István dramaturgtól, még a bemutató előtti sajtótájékoztatón.
Ezeket mindenképp kihagytuk, aztán majd egy részét visszaemeltük, mint ahogy sok más páskándi szöveg is bekerült, néhány verse is egyébként énekelt formában az előadásba. Ezek közül is bekerült egy-egy szilánk ide-oda, a kórusok a tömeg szájába adva, a zárójelenetben elhangzanak részletek. Nyilván ezeket hagytuk ki először, de itt nem csak erről van szó, hiszen a drámai formában megírt szöveg, ami azért az eredetinek is mondjuk a 60-70%-át teszi ki, aminek ugye ez a forma világa tulajdonképpen, sok esetben nem egészen drámai helyzetekben van megírva, hanem egy kicsit hasonlít az ilyen filozófiai párbeszédekhez, különösen a kettes jelenetek esetében. Ezekkel bőven volt mit dolgozni ahhoz, hogy pszichológiát tegyünk mögé, igazán erős feszültséget hozzunk létre ezekben a jelenetekben. Nagyjából ezek voltak a lépései, és később, aztán persze, mikor már a színész szájából szó szólal meg, akkor még nagyon sok finomítás volt a próba folyamat alatt is. A végét például nem is olyan nagyon régen szinte teljesen újra hangoltuk, átszerkesztettük a rendezővel, hiszen abban a pillanatban, amikor a színész szólaltatja meg, derül ki, hogy hát még így sem minden úgy szólalt meg, ahogy mi szerettük volna. Viszont nagyon sok új jelentéssel gazdagodott, ilyen szempontból pedig számomra egy nagyon érdekes munka volt, nem csak azért, mert hát ugye Páskándiról van mégis szó, és földim úgy szólván, tehát azért Szatmár nagyszülöttje szellemiségét képviselhettem, vagy az otthonnak a levegőjét ebben a próba folyamatban, hanem azért is, mert valóban jó mulatság, férfi munka volt úgy szólván. Ilyen szempontból egy dramaturg számára sokszor ez nagyobb kihívás, mint hogyha valami nagyon színpadszerűen és nagyon jól megvan írva, mert akkor fölöslegesnek érzi magát az ember. Így bőven volt szerencsére tennivaló, és egy élmény volt Istvánnal is együtt gondolkodni, együtt dolgozni, ráhangolódni az ő víziójára, rendezői világára.
22 színész játszik az előadásban, mindegyik karakter, létező karakter már az eredeti szövegben. Mennyire voltak húsvéríthető szereplők ezek? Kellett-e melléírjatok, vagy egyáltalán egy kicsit mellé képzeljetek színházi gondolkodásmódban ahhoz, hogy egy karakter megszülessen? Tehát teljes értékűek voltak-e ezek a megjelentett egyéniségek?
Többsége az létezett, vagy legalább felvetés szintjén, egy pillanatnyi megjelenés szintjén az benne van az eredetiben, sőt más esetekben éppen, hogy szerepösszevonások kellettek, hiszen itt a forradalom vagy a rendszerváltás, persze egy fiktív rendszerváltás, a nagy bizánciai rendszerváltást látjuk, vagy a rendszerváltó forradalmat, és egy császári pár végnapjait, de hát értjük, ez egy áttetsző szöveg, valójában szándékosan úgy írta, hogy mögé lehessen érteni, akár fel is lehessen ismerni a történelmi személyeket is, de hogy közben ezzel a metaforával el is rejtse. Ezen belül nyílt nyilván egy mozgástér arra, hogy gazdagítsunk, hogy új elemek bekerüljenek. Különösen ott rugaszkodtunk el, ahol a napjainkra vonatkozó jóslatig jut el az előadás. Ott bizonyos elemek nagyon hangsúlyosan megjelentek Páskándinál. Úgy éreztük, hogy mellé kell tenni még dolgokat ahhoz, hogy egy teljesebb képet tudjunk adni erről a hanyatlás történetről, holott azért ő maga is elég erős víziót vázolt fel arról, hogy egy elrontott forradalom, ha nem vigyázunk rá, és nem ellensúlyozzuk egy erős demokráciával, akkor hova tudja a társadalmat juttatni. És hát elég a közelmúlt történéseire gondolnunk, hogy lássuk, hogy hova.
A kolozsvári előadás a forradalom kitörésének pillanatával indul, és ugyan Páskándi allegorikus szerkezetet teremtett, a szereplők jó része ebbe azonosítható. A diktátorházas pár egészen konkrétan, de a körülöttük rajzó emberek is a 35 évvel ezelőtti történések szereplői lehettek. A bolond, az ortodox pópa, a filozófus, a föld alatti menekülési útvonalat építtető mérnökök, a császári udvar tisztséggel rendelkező emberei. A görög kórusokat idéző siratóasszonyok serege pedig ott bolyong körülöttük, nem tudva kit és miért kellene elsiratniuk. Teljes a bizonytalanság, egyeseket előállítanak, mások öngyilkosok lesznek, továbbiak új világ új pozícióit foglalják el hihetetlen gyorsasággal. Nem így volt annak idején is. Éjjel-nappal lestük a televízióban a fejleményeket, összeesküvés elméleteket gyártottunk, újjongtunk és féltünk, terroristákra vadásztunk, és a pulpitusra álló új arcokat éjjeneztük. 35 év távlatából úgy érezzük, annak idején kihasználták a naivitásunkat, azt, hogy a több évtizedes bezártság miatt nem volt viszonyítási alapunk, nem tudtuk, milyen is a demokrácia, csak tiszta szívből reméltük, hogy ami elkövetkezett, az a szabadság. Aztán karácsonykor gyorsan ítélő bizottság döntött a Ceausescu házaspár sorsáról, és a diktátor ismételgetett mondata árnyékában, nem nyilatkozom, csak a nagy nemzetgyűlés előtt, lelőtték őket. Eljött az angyal. A Pornokrácia című előadásban Albert Csilla és Bogdán Zsolt színművész olyan élethűen játssza el a házaspár utolsó pillanatait, annyira hasonlítanak rájuk, hogy groteszk módon kitekeredett, élettelen testüket látva kiráz a hideg. És mit sikerült kihoznunk a káoszból? Pornokratikus demokráciát, vagy demokratikus pornokráciát? Kérdezi Páskándi Géza. Semmiképpen sem tiszta, vitathatatlan demokráciát. A Pornokrácia című előadásnak sikerült élvezhetővé tennie egy inkább olvasásra alkalmas szöveget, bár néhány jelenetben azért belefutunk abba, hogy nincs elég időnk megemészteni a magvas gondolatokat. Különösen az előadás kezdete okoz nehézségeket, amikor Demeter András frissen Kolozsvára igazolt színművész a játékmester expozéját hallgatjuk. A vasfüggöny le van engedve, arra hatalmas betűkkel Páskándi mondatokat vetítenek ki. Nálam ezúttal nem működött a disztributív figyelem, elég hamar rájöttem, hogy egyszerre, mindkettőre képtelen vagyok összpontosítani, ezért a kivetített mondatokat választottam, feltételezve, hogy azok egyértelmű támpontok az előadáshoz. Néhány későbbi jelenetből is úgymond kimaradtam, de összességében működött, és ha másodszor is megnézném, akkor kibontakoznának a részletek is. Kisborbál a díszlete inkább jelzésértékű és hasznos. Emelvények, amelyekre felugrálhatnak a szónokok, a diktátor császár óriási méretű szobra a bal sarokban, ami persze később ledönthető. Középen egy süllyesztő, ahol eltűnnek az uralkodó számára kellemetlenné váló egyedek, de ahonnan a változások után az utcaseprők szeme láttára kúsznak elő a potenciális új vezérek és szószólók. Adott jelenetben szarvasagancsokkal telepakolt a háttér, és vicces, ahogyan az állat feje helyén a siratóasszonyok vagy az udvari emberek feje jelenik meg. Nekem eszembe jutottak a Ceausescu villák, amelyeket mindig teleraktak medvebőrrel, szarvas és vaddisznó trófeákkal is, így ezek az elemek az akkori gicshalmazokat idézték. Bianca Imelda Jeremiás jelmeztervező sem teremtett egyértelmű bizánci és vagy mai világot, a színészek ruhája is néhány elemnek köszönhetően válik beszédessé. Rendkívül hatásos például a fekete hollókra emlékeztető siratóasszonyok fellevonuló csapata. Az ő jelmezük egyértelműen a görög tragédiák kórusaira emlékeztet. Minden színész több szerepet is játszik, 4-5 alkalommal is átöltözik. Bianca Imelda Jeremiásnak ezúttal kosztümhegyeket kellett megterveznie és kiviteleztetnie. Köztudott, hogy Szabó K. István rendező számára nagyon fontos a zene, ezt a szintén Kolozsváron színre vitt Édes Annával is bizonyította. Akkor Czáry Tibor, most Ovidiu Ilok zeneszerző volt a partnere. Ovidiu Ilok fantasztikus zenét komponált, jó magasra tette a lécet, hiszen a disszonáns, kortárs dallamok előadása nem lehetett könnyű feladat a színészek számára. De a zene, azon kívül, hogy erős eleme a produkciónak, abban is segít, hogy végigmenjünk a nyelvileg fárasztóbb részeken. Sinkó Ferenc pedig a színpadi mozgást igazította nagyon szépen ehhez a dallamvilághoz, és a történések hozta káoszhoz. Ideje ismét Szabó K. István rendezőt faggatnunk a Pornokráciáról. Éjjel, 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 éjj nagyon félve ültem be, és tényleg volt bennem egy ilyen frász, hogy vajon ezt a szöveget nem dobja le a színpad, mindegy, hogy hány lehetőséget találtok a közvetítésére, mert hogy súlyos lesz, nem tudunk visszalapozni, nem tudunk megállni egy mondatnál. És az ilyen típusú, kicsit filozofikusabb, bonyolult szövegeknek ez néha átka szokott lenni, hogyha színpadra kerülnek, és úgy is éreztem az elején nehezebben indul be. Tehát, hogy a kivetített mondatok súlyosak, amit mond közben Demeter András, súlyos. Mondtam, hogy úristen, lesz ennek játékossága, lesz ennek akciósítható része, és aztán egyre jobban belejöttem, tehát, hogy ugye az első 5 perc még mindig rémisztő volt. Visszakanyarodva oda, hogy te ezt elolvastad, és azt mondtad, hogy ez színpadra való, miben láttad a lehetőséget? Egyből megvoltak erős képek? Megvolt az, hogy erős zenével megtámasztva lehet neki ritmust adni? Vagy hogy mertél neki fogni?
Van ennek egy nagyon erős gondolatisága, én ebből indítottam, és természetesen az, hogy minden egyes mondat le van súlyozva, ez nem feltétlenül segíti a színpadi játékot, éppen ezért nekem a legfontosabb feladatom az volt, hogy hogyan ellensúlyozok, és egyáltalán hogyan találom meg azt a fajta, hát játék egyensúlyt, játék balanszot, amiben a tragédia és a groteszk, mint olyan, de ha úgy tetszik, akkor a tragédia és a komédia néha meg vegyítve akár bohózati elemekkel is, valamiféle igazságát tudja közvetíteni ennek az önmagába iszonyatos háttérnek, képnek, amiben tulajdonképpen az ember megalázásáról beszélünk, és egy olyan szörnyű társadalmi problémáról, ami ugye diktatúraként apostrofálható, de mégis ennek az egésznek a sebezhetőségét keresve azt hiszem, hogy mégiscsak sikerült egy olyan nyelvet találni, amivel közel vihet a nézőhöz, és nézhetővé tehetjük ezt az egész probléma felvetést.
Nekem legerősebbnek a groteszkség tűnik, tehát, hogy az a legmeghatározóbb, azt hiszem, és a groteszk az mindig hordozza magában a tragédiának az esélyét, és igen, nevettet is időnként, tehát, hogy ha a groteszk az egy alapnyelve mondjuk a jelenetek többségének, akkor egyből behozza a másik kettőt. Azért is groteszk, nem csak, hogy milyen játékot lehet művelni ezzel a szöveggel, mert olyan bizarr gondolatokat fogantat meg benned, hogy az, akit kivégeztek, az megtervezte a saját kivégzését. Hogy legyen szép a halála, hogy legyen fontos a történelemben a neve, ne legyen banális ez az egész. Mikor belegondolsz, és elkezded a valóságra ráírni, ráépíteni, akkor lesz belőle egy akkora torony, és így gondolkozol, hogy vajon akkor hogy is volt 89-ben? Vajon hogy van a mai napunkkal? Vajon hogy van, amikor nálunk fontosabb emberek gondolkodnak? Lehet, hogy egy ilyen színjátékot találnak ki, az önnön tornyukat építik például, vagy az önnön piedesztáljukat, úgymond. És ez engem egyszer el is rettentett, tehát, hogy nem csak az volt, hogy látom azt, ami a valóságban történt, nagyon groteszk módon, nagyon kicsavarva, nagyon szélsőségekig elvive, hanem elkezdtem újraértelmezni történéseket. Veled is megtörtént az első olvasatnál, hogy akkor üljünk le Páskándival együtt gondolkodni arról, hogy mit is képzeltünk el 89-ben, vagy mai napig mit gondolunk arról?
Azt gondolom, hogy semmit nem tudunk szintre arról, hogy mi történt 89-ben. Tehát amit mi láttunk, az egy zűrzavar. Az, hogy ezt forradalomnak nevezzük, és ami tulajdonképpen nem más, mint a szabadság eszményének a megcsúfolása, mert hiszen ez egy ellopott forradalom volt, egy óriási csalás, ami velünk történt, az országnak a lakóival, polgáraival, és ebből kiindulva, hogy tulajdonképpen nem vagyunk képben azzal, ami a saját történetünk, visszafejtve bármi elképzelhető. A groteszksége abból jön, hogy milyen hatalom az, amely megkérdőjelezi a halált, mint olyan. És hát, ha jól belegondolunk, a gőg eljuthat odáig, a hatalmi gőg, hogy megkérdőjelezi magát a halált. És innen kezdődik az őrület, és ez a soha véget nem érő játék, amely nagyon sok áldozatot követel. Egy idő után már bele zavarodunk abban, hogy most ki az áldozat, és ki az, aki tulajdonképpen vadászik rá, és erről szól Páskándinak ez a félelmetes látlelete erről a korszakról. És az, hogy ezzel ma is iszonyú nagy zavarban vagyunk, ez azt hiszem csak az bizonyítja, hogy még mindig nem tudtuk magunkban letisztítani ezt az átmenetet, még mindig mi magunk nem tisztultunk meg, nem találtuk meg a válaszokat azokra a kérdésekre, vagy nem jól tettük fel a kérdéseket, hogy egyáltalán a válaszokig eljuthassunk, a jó válaszokig, és ez egy folyamatos kavarodás, egy folyamatos zűrzavar, mi több káosz, ahogy itt megfogalmazik az előadásban, amiben 4 évente elmegyünk választani, de nem tudjuk, hogy kit választunk, nem tudjuk, hogy mit választunk, és egyáltalán nem tudjuk, hogy érdemes egyáltalán saját sorsunk felől dönteni, hiszen látjuk, hogy nem mi vagyunk saját a sorsunk kovácsai.
Az ég, s hozzám a messzeség, lesz az otthon, s visszavár, szelíd láng, mely bárhol ránk talál. Játszunk a tűz körül, a láng sír, a láng örül, s olyan gyorsan hordjuk szét, késő már a háztető is ég. Hogy jók leszünk, úgy volt, de nem merünk. Úgy volt, hogy rajtunk áll, úgy volt, hogy ránk béke vár. Ajándék, vedd már át a grundot, a rongybabát. Együtt húztuk, s téptük szét, nekem nincs, de mégsem lesz a tiéd.
Úgy volt, hogy ünnep lesz, az illat majd körbevesz, havas léptek, sűrűk el, és az út, mely semmit nem felejt.
Úgy volt, hogy jók leszünk, úgy volt, de nem merünk. Bízni kell, úgy volt, a múlt nem jön el. Úgy volt, hogy jók leszünk, úgy volt, hogy felnövünk, úgy volt, hogy érdemel.
Mint már említettem, a színészek több szerepet is játszanak, néha nagyon gyors átöltözéseket és karakterváltásokat kér tőlük az előadás. A siratóasszony cigánylány, felkelő, utcaseprő, a császár törvénytelen leánya, költőnő, császárné, a pap történész, a szobrász környezetvédő, a bolond katonatiszt, és sorolhatnám. És legtöbben kisebbségiek, mert Páskándi az egész történetet a kisebbség szemszögéből tárgyalja. A szereplők úgy váltanak színt, mint a politikusok. Ellenzékiből lesz az új pártvezér, talpnyalóból a forradalmár, halkszavúból a hencegő. A két leggroteszkebb szereplő Justinos és Justina, azaz Bogdán Zsolt és Albert Csilla. Justinos okosabb és gőgösebb, mint Ceausescu volt. Legalábbis nekem az volt az érzésem, hogy a román diktátor egy idő után nem is értette azt a nyomorúságot, ami betaszított bennünket. Bogdán Zsolt karaktere a diktátorokra jellemzően paranoiás ugyan, de annyira erősnek érzi magát, hogy a halállal is packázni kíván. A kodóiról és más aranyköpéseiről elhíresült Elena Ceausescu pedig kismiska Justinához képest, aki nem csak hatalom, de szexéhes hiéna. A mi kémia tudományokbeli doktorunk olyan sterilnek tűnt, hogy néha azt sem hittük, képes volt gyermekeket nemzeni és szülni. Hasonlóan groteszk figurák a császár törvénytelen gyermekei, Kis Tamás és Román Eszter, akik a mai elkényeztetett dúsgazdag, üres fejű fiatalokat is hozzák időnként. Ez a négy szereplő undort vált ki belőlünk. Annál meglepőbb, amikor a végzetben nem hívő házaspárt ott látjuk a Ceausescu páros alter egójaként kiszolgáltatottan, majd holtan, mint 89 karácsonyán a tévében. Hátborzongató. Nagyon erős ortodox pópaként Lackóvas Róbert színművész, aki füstölőt lógatva operában edzett hangjával beledörög a világba, hogy aztán a reverenda alól felfelvillanjon piros partinadrágja, hiszen ő is a Bortiszik vizet prédikál csapatának illusztris tagja. Balla Szabolcsnak pedig van egy roppant vicces one-man show-ja, amikor fennakad egy agancson, és miközben mentené magát, bravúros hangeffektusokat, zenét produkál. A siratóasszonyok kórusával folytatjuk ezzel a bolyongó, koromfekete csapattal, amely tudja a feladatát, de nem tudja, ki mellett kellene azt elvégeznie.
Ott van a kórus, nagyon sokszor mondják, hogy kicsirassunk, hova menjünk, nem tudja a helyét. Ők a nép, aki megvezetve van, mert az összes többinek van pálfordulása, helyezkedik, a mások csontvázán felkapaszkodik, menti magát, tehát akinek volt valamilyen tisztsége, az úgy viselkedik, ahogy viselkedik mai napig mindenki a politikai társadalomban, és akkor ott van a tudatlan, a naív, akinek fájdalma van, vagy öröme van, bármilyen van, azt szeretné kifejezni, és nem tudja, hogy mit kell, vagy hol kell, vagy kiért, vagy miért kell. És ebből nekem valahogy ők lettek a megvezetett nép. Te erre gondoltál-e, vagy túlzás idáig elszaladnom? Mert azért mondjuk az, hogy siratóasszonyok, az azt is hordozza magában, hogy csak a gyászkor jelennek meg, de valahogy az volt az érzésem, hogy állandóan gyászolunk a társadalomban valamit, és mindig lehetnének siratóasszonyok.
Maga módján mindenki megvezetett, azonban a siratóasszonyok jelenléte az inkább a görög tragédiabeli kórusokra hajaz, és az talán a legrosszabb ebben az egész történetben, hogy ők, akik ki vannak rendelve, hogy a halált mint olyat celebrálják, és tiszteletéket tegyék a halottak fölött, fogalmuk sincs, hogy mely halott fölött tisztelegjenek, hiszen nem egyértelmű az, hogy ki a miénk és ki a másé. Ez az intrója is ugye ennek az előadásnak, és Páskándinál is ez az intró, hogy innen ő már bedobja az abszurd kockát, és azt mondja, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ahol elsíratni sem tudjuk halottainkat, hiszen nem tudjuk, hogy ők hova tartoznak.
Annak idején emlékszem, hogy amikor kivégezték a Ceausescu házaspárt, akkor bennem az első és legfontosabb érzés az volt, hogy elmúlt az a félelmem, amit addig éreztem, hogy elmenekültek. Akkor ők és az embereik egyszer visszajönnek. Itt vérfürdő lesz, és ők maradnak. Volt bennem egy ilyen, és emiatt ilyen, hát nagyon groteszk módon megkönnyebbültem, miközben horrorisztikusnak gondoltam azt a képet, amit látok. Most nagyon megelevenedett előttem megint ugyanez, csak egy kicsit más szemszögből. Tehát sokkal jobban megkérdőjelezve azt, hogy rendben volt-e az a gesztus. Tehát Páskándin nagyon okosan, sokkal hamarabb, mint ahogy szerintem tárgyaltak volna itt róla különböző szervek, hogy ez hogy volt, mint volt, és előállítottak volna embereket, azt, aki a ravaszt meghúzta, stb. Ő már ezen, hogy ennek az etikai töltete milyen, azzal sokkal többet foglalkozott. Te annak idején hogy élted meg, és neked hozott-e plusz kérdéseket az, hogy ő tárgyalja ezt a gyilkosság pillanatot?
Óriási távolság ez, mert én annak idején ezt úgy éltem meg, hogy édesapám, aki a Securitaténél végezte a katonaságot, ő egy rettegésben élt néhány napig a Ceausescu házaspár kivégzéséig, addig, hogy őket mozgósítani fogják. Mert a tartalékos Securitátés katonákat állítólag mozgósították volna, ha arra sor kerül. Viszont eltávolodva ettől, én most tényleg úgy látom, hogy a jogállamiság el sem kezdődhet, ha a jogállamiság alapjait is megcsúfoljuk, márpedig ez a per mindenféle jogállamiság alapjainak a megcsúfolása volt. Tulajdonképpen nincsen meg a demokráciának az alapköve. És úgy mondjuk azt, hogy demokráciában élünk, hogy már a startot elvétettük. Hogy ki kellett-e, vagy nem kellett kivégezni a Ceausescu házaspárt, én most nehezen tudom ezt megítélni. Biztos, hogy megvannak ennek is a magyarázatai. Viszont az, hogy ha csak belegondolunk abban, hogy karácsonykor a születésünnepén végezzük ki a diktátort, még az is, vajon milyen hatással van ez a mi lelkiismeretünkre? Úgy általában egy olyan országban, ahol azt mondjuk, hogy az ortodoxizmusnak erős alapjai vannak.
Kemény kérdéseket is tetsz fel a darab ebből a szempontból. Nagyon hitelesen a házaspárt hozza az előadás, és én szerintem mindenki előtt lejátszódik az a jelenet. Tehát, hogy annyira erősen és szépen játssza el az a két ember, hogy olyan nincs, hogy nem jut eszedbe, és nem pörög le előtted megint. Közben minden, amit ők csinálnak, az hihetetlenül sok humort is hoz, amellett, hogy groteszk és abszurd elemeket, és nagyon nevetnek az emberek. Én gondolkoztam, hogy hogy kell adagolni azt, hogy mi nevetségesebben, mi szellemes, mi ijesztő, mi groteszk, hogy bejöjjön a régi emlék, de ne rossz felelőjetek vele például. Az ilyen típusú jelenteken hogy gondolkoztál, hogy mit hogy arányítunk, mert nem baj, ha nevetünk, de a nevetés mögött annyi minden más van, nehogy a többi ne érvényesüljön például. Vagy nehogy csak groteszk legyen, és ne legyen elgondolkodtató. Szerintem kellett a patika mérleggel néha foglalkozni, nem?
Igen, hát ez abszolút így van. Nagyon sokat keresgéltük ennek a mértékét, és igen, nagyon sokszor át is léptük azt a határt, amikor már azt mondjuk, hogy ez most már bohózat, és hogy hogyan veszünk vissza a bohózatból, és maradunk a groteszkben, mert hát mégiscsak a groteszk az tűpontosan méri a tragédiát is, a komédiát is, és ennek a kettőnek az egyvelege, hogy úgy röhögök, hogy közben összeszorul a gyomrom, tehát valami ilyesminek kell ebből az egészből kialakulnia. Hát mai napig azt hiszem próbálkozunk, nem gondolom, hogy ez az előadás készen van, tehát folyamatosan alakul majd, és alakítja majd a közönség is, azt hiszem a közönség figyelme is. És én biztos vagyok benne, azonosulni tudunk ezzel a történettel, hiszen bennünk él. Borzasztó az a profécia ott, amit Páskándi megfogalmaz benne a végén, amikor ők elbúcsúznak, hogy eddig Justinus volt a császár, most már te leszel Justinus, te nép. És valljuk be, tehát, hogy ott van bennünk, ott van reflexeinkben. Valahogy nehéz meghaladni ezt a kort. A promiszkuitás kora, mint olyan, az tovább tart, és nem örülök ennek az aktualitásnak sem. Nem örülök annak, hogy ilyen felismerésekhez jutunk. A probléma tényleg az, hogy hogyan tudjuk ezt valamikor meghaladni.
Justinus császár folyton a kisebbséggel foglalkozik. Nem csak a romával, a zsidóval és értelemszerűen a magyarral, hanem az értelmiségi réteggel is, mint fenyegető kisebbséggel. Olyan bizarr mondatokat okált ki magából, hogy ő a gyermekeket szülő nők az anyák nyelvét akarja, az anyanyelvet. Az előadásban adott pillanatban lassított felvételen a vásárhelyi néma tüntetést látjuk. Felismerhetőek az értelmiségi arcok, amint vonulnak a város utcáin, egyenlő jogokat kérve a kisebbségnek. Adott pillanatban Sütő Andrást látjuk, hátánál pedig azt a Demeter Andrást, aki játszik az előadásban. Szomorú, ahogyan közelmúlt és jelen összefonódik az emlékezés ezen pillanatában. Az előadás végére feloldódik minden megrendítő pillanat, elfelejtődik a kivégzés, a néma követelés, és bizarr télapónak öltözött figurák versengenek egymással a mikrofonért. Kezdődik egy új rend. A pornokrácia.
Pornokrácia.
Olyan érdekes számomra az, hogy a kisebbségben levés mennyire fontos ebben a szövegben. Azért, hogyha a 89-es forradalomról beszélünk, akkor valahol testvériséget érzünk. Ez az egész romániai lakossággal történt. Én nem föltétlenül nemzetiségi kérdésként éltem meg, a Fekete Márciust már igen, de a forradalmat azt úgy gondoltam, hogy kéz a kézben szeretnénk mindannyian. És ebben benne van a kisebbségben élő írónak minden fájdalma, de olyan érdekes, hogy még ezt illetően is megelőlegez dolgokat, amelyek nem is olyan sokkal később megtörténtek velünk. Ez a folyamatosan félretettség, amikor kell előrángatnak, mert jól hangzik, ha van a bizottságban ugye kisebbségi, amikor nincs szükség rá, kinyírnak, amikor nem tetszik, amit mondasz, akkor megkérdezik, hogy milyen nemzetiségű vagy. Szóval ez végig kíséri, és behoztad a márciusi eseményeket, egyszerűen kérte emiatt, hogy ennyire ez a téma, hogy kisebbségben lenni egy többségi országban, és utána remélni azt, hogy egyenrangú leszel, ez nála ennyire fontos, vagy ez egy személyes elem volt, amit nagyon szerettél volna használni? Hogy fussunk egy kicsit, nagyon keveset az időben előre.
Hát a kisebbség kérdés az Páskaninál abszolút központi téma. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy emiatt írta is meg ezt az egészet. Tehát ugye, amikor a forradalom is elkezdődik, a kisebbség kérdés rögtön terítékre kerül, és a diverzánsok a háttérben, azok, akik megszervezhették ezt az egészet, rögtön a diktátor kisebbséget kiállt. Ez nem egy újdonság. De az, hogy a kisebbség így hogyan alakul, és egyáltalán a kisebbség szava mennyit ér, az óhatatlanul utal a márciusi eseményekre. Hogy ez Páskandinál természetesen nincs benne ebben az anyagban. Én megidézem a februári gyertyás német tüntetés, marosvásárhelyi tüntetés, hiszen ott ebben a némaságban, ebben a vonulásban, ebben ott van egy hihetetlen erő és egy hihetetlen, hát, státuszkérés, ami megválaszolatlanul marad. És ezt azért is helyeztem oda az előadás végére, megtoldva még egy plusz fináléval, ami még inkább előre mutat, és napjainkban mutat, amikor már teljes az űrzavar, és minden hülye úgy érzi, hogy neki igaza van, és mindenki a maga politikai programját tolja, és nincs egyáltalán semmiféle kép előttünk, hogy merre kéne menni, és mi az, ami megment saját magunktól.
Én őszintén azt hittem, hogy ott ér véget az előadás a kisebbségről szóló résznél.
Tulajdonképpen az előadás ott ér véget. Az, ami jön, a ráadás, az már a mikorunkra utal, hogy hogyan próbálunk egyenruhát felölteni és levetni a kisebbséget, mint olyan, de mindannyian mindenki büszke a maga kisebbségi létére, miközben az egész egyébre nem jó, mint levetni a magam identitását és felölteni egy olyan identitást, amely már nem azonosítható.
És amely lehet, hogy pont felszámol bennünket.
Így igaz.
Mondtad, hogy még fog alakulni az előadás, de gondolom, hogy csak árnyalataiban, mert azért egy olyan nagyon pontos szerkezet szerint működik, amiben azért nem lehet nagyokat lépni ki jobbra vagy balra, hanem be kell tartani bizonyos szigorú szabályokat, és ez, hogyha csak a kórust nézzük, például azon például nem szabad változtatni, mert ez nem működ, egy nagyon komplex zene van. De az egésznek a ritmusa, az egésznek a dinamikája nagyon szépen le van téve. Mi változhat egy-egy árnyalat a játékokban, a színészi játékokban, vagy miről mondod, hogy még akár módosulhat?
Mindenképpen beáll majd egy érési fázis. Ami érési fázisban majd maguk a színek. Azok a háttérrezgések, amik a színészekben nagyon fontos és nagyon komplex módon születnek meg, azok fognak majd beérni jobban. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Most nagyon nyersen, mert hát még nagyon friss ez az anyag, szinte protest előadás formájában jelenik meg, de én azt gondolom, hogy ez le fog kerekedni egy kicsit, és ezáltal olyan plusz színeket, plusz árnyalatokat kap majd, amitől még izgalmasabbá válik.
Mondtad, hogy nem mindegy, hogy hol próbálja meg az ember színre vinni ezt a szöveget. Megnézve az előadást azt mondom, hogy tényleg nem sikerült volna akárhol. Nem olyan könnyű rezonálni ezzel a szöveggel, nem könnyű színészként sem részt venni benne, megkeresni a helyed, megkeresni az hangsúlyokat, hogy fogok beszélni, hogy fogok mozogni. Hamar mentek vele ahhoz képest, mert nevezzük úgy ezt a szöveget, hogy kemény dió. És számodra is kemény dió volt, Besenyei számára is kemény dió volt, de a színészek számára is. Vannak mondatok, amik akár kifordulhatnának a szájukból, és ezen nagyon sokat kell dolgozni. Szerintem fegyelmezettek voltak, és ez sokat segít, de elég hamar ráhangolódtak?
Hát nagyon sok mondat kifordult a szánkból, és kifordult a szájukból, éppen ezért én ezt nagyon szabadon kezeltem, ezt a bázisanyagot. Arra törekedtünk, és ez egy hosszú szülés volt, arra törekedtünk, hogy megtaláljuk ennek a mondhatóságát, hogy képviselni tudjuk ennek a gondolati hátterét, de ugyanakkor, ami a legfontosabb az, hogy mindannyian elérkezzünk egy olyan értelmezéshez, amiben önmagunkat találjuk meg. És azt hiszem, ez a legfontosabb benne, hogy a színész úgy vegyen részt ebben a munkában, hogy tényleg önmagát adja, hogy tényleg a saját történetét is bele tudja foglalni valamilyen módon. Erről mi sokat beszélgettünk is próba közben, kinek milyen élményei vannak egyáltalán, ha élt akkor, ha később született, de akkor is milyen emlékei, vagy éppen történetei, vagy éppen hallott-e olyan dolgokat, amik ehhez köthetők, és akkor ezeket próbáltuk folyamatosan ízlelgetni, építeni, mások hogyan lehet ebből az anyagból nem egy irodalmi szövegként jeleníteni meg a színpadon, hanem egy bemondott, egy értelmezhető. Most már bekerültek olyasmik is az előadásban, hogy már-már egy-egy színész tájszólásban kezd el beszélni, vagy éppen behoz egy kis kolozsvári vagy vásárhelyi akcentust, azért, mert úgy érzi, hogy ezzel bővül ennek az egésznek a háttere. Nem baj, ez is gazdagítja a miénk.
Hát meg, hogyha kisebbségekről van szó, akkor ez a sok színűségünk akár nyelvileg is megfogalmazódhat, meg milyen borzasztó az, hogy az anyanyelvét akarja kivágni valakinek, úgyhogy hadd legyen az a nyelv, amin felnőtt valaki jelen az előadásban, belefér, nem?
Abszolút belefér, tehát ilyen szempontból nyitott, fejlődőképes ez a mű. Természetesen van egy összeállított szerkezete, amiből nehéz kilépni, de azon belül pedig pont ezek azok a színek és azok a lehetőségek, ami által ez a mű tovább gyarapodhat, tovább élheti a színészek által megtervezett életét.
Milyennek érzékelted a közönséget?
Én csak kívülről figyeltem, bemutatóimat én nem nézem. Természetesen bele-bele tekintek, és ilyenkor próbálom a néző pulzusát is megmérni, és én azt láttam, hogy nagyon figyelmes, empátiával figyelt ezt az előadást, és biztos vagyok, hogy ott volt, közel volt, és összeért a nézőtérre, a játéktérrel, és ez a legfontosabb.
Időnként vissza fogsz tudni járni rá, pillancs egy kicsit?
Remélem, hogy valamikor vissza tudok jönni, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a 6.-7. előadás az milyen formában mutatja magát, mert ott derül ki az, hogy amiről most beszélek, az tényleg kiforja magát, vagy megmarad ebben a fázisában.
A Kolozsvári Állami Magyar Színház legújabb Pornokrácia című előadásáról beszélgettünk Szabóká István rendezővel és Besenyei Gedő István dramaturggal. A produkció legközelebb január 17-én, pénteken este 7 órától látható a nagy teremben. Zárásként elmesélek egy történetet. Pár nappal ezelőtt egy fiatal srác a közösségi médiában megosztotta a Ceausescu házaspár kivégzéséről készült fotót, és azt kérdezte. Ez tényleg ilyen volt? Vagy a képet a mesterséges intelligencia hozta létre? Csak 35 év telt el, és mi már is amnéziások, érdektelenek lettünk, vagy tudatlanok maradtunk. Néha fel kell rázni ezt a nosztalgiázásra hajlamos, hiszékeny és megtéveszthető társadalmat. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, Gergely Zsuzsát hallották.
Hogy a 40 évvel ezelőtt is voltak nehéz idők, de a Kondratyev-féle ciklusokkal sohasem törődtek ők, mert az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok. Édesapám csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Mikor az entrópia emelkedik és mindent felkavar,
A szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj, s kitüntetett szerephez jutnak megint a s***nyalók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Így szép lehetsz, de okos nem, mert kötelező a hit, és ellenség lesz mindenki, aki kételkedik. És erkölcsről tapolnak álszent köpenyek forgatók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Kiúl a memóriákból az egyéni tapasztalat, és átírja a központból kiküldött új adat, s jönnek a minden rendszerhez alkalmazkodók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Olyan mindig újra kezdődik a bárvány körül a tánc, megint befonja életünk egy láthatatlan lánc. És jönnek a lelkes ostobák, s a gyáván megalkulók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. És nincs már több hitel, majd mást vádolnak azzal, amit ők követtek el. És engedelmes szolgáló a törvény és a jog. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek be jól. E szép országban pusztít más, és nem csak az alkohol. Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok, de tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok. Édesapám, te megmondtad, ezek ugyanazok.